Kérném szépen, fogaskerék hajtóművekről beszéltünk a múlt héten, és megbeszéltük, hogy hogyan lehet tisztázni azt, hogy egy hengeres fogaskerékekből álló fogaskerékhajtómű vagy bolygóhajtómű sebességállapota hogyan is néz ki. A hajtóművek egy másik csoportjában nem csak hengeres fogaskerekek, hanem kubfogaskerekek is előfordulnak. Nézzük meg most azt, hogy kubfogaskerekes hajtásokat hogyan lehet vizsgálni sebességállapot vonatkozásában. Az, hogy mi a sebességállapot, az egy korábban tisztázott dolog, tehát egy szerkezetnek a sebességállapotát akkor ismerjük, hogyha bármely pontjának a szerkezet bármely pontjának a sebességét meg tudjuk mondani, illetőleg bármely szerkezeti elemnek a szögsebességét tisztázni tudjuk. Nézzük meg, hogy mit jelent a kubfogaskerekes kapcsolat. Hengeres fogaskerekek esetén azt mondtuk, hogy egy ilyen hengeres fogaskerék kapcsolat, ez olyan, mintha két hengert csúszásmentesen gördítenénk le egymáson, és ez a legördülés, ez a gördülő körökön történne. Kubfogaskerekes kapcsolatnál kúpok gördülnek le egymáson. Tehát tiszta gördülésről van itt is szó. Mégpedig egy elméleti gördülő kúpon gördülnek le ezek a fogaskerekek egymáson. Tehát csúszásmentes, tiszta gördülésről van szó itt is. Csak hengeres fogaskerekeknél hengerek csúszásmentes tiszta gördüléséről, itt pedig kúpoknak a csúszásmentes tiszta gördüléséről. Hengeres fogaskerekeknél is volt egy tulajdonsága, egy kinematikai tulajdonság ennek a tiszta gördülési kapcsolatnak, nevezetesen az, hogy minden abszolút és relatív szögsebesség egymással párhuzamos volt. Itt a tulajdonság az egy ilyen szerkezetnek, hogy minden abszolút és relatív szögsebességnek a hatásvonala egy pontban metszi egymást. Tehát kubfogaskerekes kapcsolatnál a tulajdonság az, hogy minden abszolút és relatív szögsebesség egy pontba metzi egymást, tehát a szögsebességnek a hatásvonala egy pontba metzi egymást. Ez egy kinematikai megszorítást jelent, és ezért a kappa z, a kötöttségi szám, amit a szerkezeti képlet felhasználásánál használunk, az ebben az esetben sem 3 lesz, hanem csak 2 lesz. Tehát hengeres és kubfogaskerekek esetén is ez a kappa, ez egy általános síkbeli mechanizmusoktól eltérő módon egy nem 3-as, hanem egy 2-es szám. Első lépésben nézzünk meg egyetlen egy kubfogaskerék pár kapcsolatot. Tehát egyetlen egy kubfogaskerék pár kapcsolat. Rajzoljunk egy ilyen kubfogaskerék pár kapcsolatot, oly módon, hogy az egyik fogaskeréknek legyen viszintes a forgástengelye, a másik fogaskeréknek pedig legyen egy viszintessel szöget bezáró a forgástengelye. A kúpalkotót rajzoljuk be a két forgástengely közé, és rajzoljuk be magukat a fogaskerekeket is. Nyilván a fogaskerekek, fogaskerekeknek a síkja a forgástengelyre merőleges. Gondoljuk azt, hogy a forgástengelyek azok a hajtómű házban fixen rögzítettek. Tehát maga a szerkezet az így néz ki. Gondoljuk azt, hogy ezt a vízszintes tengelyt hajtjuk meg egy szögsebességgel, egy omega 0,1 szögsebességgel. Ehhez nyilván szükség van arra, hogy számozással lássuk el a fogaskerékpár kapcsolatban levő szerkezeti elemeket, és magát az állványt is, az állványt nullával jelöljük, a két fogaskereket pedig egyessel, illetőleg kettessel jelöljük. Jelöljük be a kényszereket is, A, B és C betűvel, és jelöljük be az egyes fogaskeréknek a gördülőkör fél nyílásszögét alfa 1-jel, illetőleg a kettes fogaskerék gördülőkör fél gördülő kúp nyílás fél nyílásszögét pedig alfa 2-vel. És szokásos módon, ahogy eddig is tettük, írjuk fel ennek a mechanizmusnak a szerkezeti képletét. Egy viszonylag egyszerű, egyláncú mechanizmus lesz, a szerkezeti képlet ABC alakú, és ehhez még hozzá kell azt tenni, hogy a meghajtás, tehát a kinematikai kényszer, az az A kényszernél, az A csapágyazásnál működik. A geometriai szabadságfoka, illetőleg a kinematikai szabadságfoka ennek a szerkezetnek. A geometriai szabadságfok az úgy adódik ki, hogy összeadjuk a kényszereknek a szabadságfokát, és levonjuk ezt a kötöttségi számot. Tehát itt minden kényszert egy szabadságfokúnak tekintünk, tehát 3-ból kell levonni a 2-t. Tehát 3-ból vonjuk le a 2-t, tehát ez egy szabadságfokú szerkezet, ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy egyértelmű legyen a mozgása a szerkezetnek, egy helyen lehet meghajtani, ezt a meghajtást itt az A-nál alkalmazzuk, tehát a kinematikai szabadságfok, az a geometriai szabadságfok mínusz a kinematikai kényszereknek a száma, azaz mínusz 1, tehát egy ilyen meghajtás esetén ez a szerkezet egyértelmű mozgást végez. Most látszik az is, hogy az a kinematikai lánc, amit ide felírtunk, az egy zárt kinematikai lánc. Tehát zárt kinematikai lánccal van dolgunk. Ez a zárt kinematikai lánc az ABCA zárt kinematikai lánc. Az, hogy egy kinematikai lánc zárt, azt azzal szoktuk hangsúlyozni, hogy a kinematikai lánc kezdő kényszerét a lánc végén megismételjük. És a múltkor szó volt arról a kinematikai egyensúly tételénél, hogy zárt kinematikai láncok relatív szögsebesség vektorrendszere egyensúlyi. Tehát, hogyha ezt alkalmazzuk, akkor felírhatunk a szögsebesség vektorrendszerre egy egyensúlyi egyenletet. Ebben az egyensúlyi egyenletben az omega 0,1, az omega 1,2 és az omega 2,0 fog szerepelni. Tehát ezek a relatív szögsebességek fordulnak elő az zárt láncban, és hogyha ez a relatív szögsebesség vektorrendszer egyensúlyi, akkor nyilvánvalóan a szögsebesség vektoroknak az összegének nullának kell lenni. Az omega 0,1-et ismerjük, a másik két relatív szögsebességnek pedig az irányát tudjuk. Nevezetesen azt tudjuk az omega 2,0-ról, ami a kettes fogaskerékhez képest az állványnak a szögsebessége, hogy annak a hatásvonala a forgástengely, és az omega 1,2-ről pedig azt tudjuk, hogy annak a hatásvonala pedig az érintkező kúpalkotók, tehát a gördülő kúpoknak az érintkező alkotója, tehát ez a B kényszeren átmenő és ebben a közös pontban metsződő egyenes lesz. Tehát, hogyha meg akarjuk rajzolni ezt a vektorháromszöget, akkor fölvehetjük, vagy hát ismerjük az omega 0,1-et. Tehát itt most egy szögsebességábrát rajzolunk. A szögsebességábrába, tehát ismerjük az omega 0,1-et. illetőleg ismerjük ebbe a szögsebesség vektoregyenletben szereplő másik két ismeretlen szögsebességnek a hatásvonalát, pontosabban a hatásvonalnak az irányát, tehát párhuzamost kell húznunk az omega 1-2 hatásvonalával, illetőleg párhuzamost kell húznunk az omega 2-0-nak a hatásvonalával, tegyük ezt meg. Tehát párhuzamost kell húznunk ezzel a két hatásvonallal. Most, hogy azonosítsuk azt, hogy mi mivel párhuzamos, ahhoz tegyük meg azt, hogy az omega 1-2 hatásvonalát ilyen két áthúzással azonosítsuk, és az omega 2-0 hatásvonalát pedig mondjuk három áthúzással azonosítsuk. Tehát ez, amit oda berajzoltam, ezzel párhuzamos. És hát mivel ennek a három vektornak az összege nulla, ez azt jelenti, hogy a vektor háromszögben egy zárt folytonos nyílfolyamnak kell kialakulni, tehát omega 0,1, omega 1,2, omega 2,0-lal záródik ez a vektor háromszög. És ezzel a feladatot lényegében meg is oldottuk, hiszen most már ismerjük bármelyik tagnak a szögsebességét. És látszik az is, hogy az omega 0,2 bennünket sohasem a ketteshez képest az állvány szögsebessége érdekel, hanem az állványhoz képest a kettes szögsebessége az mínusz omega 2,0. És az is látszik, hogy a vektor háromszögből, hogy ez az omega 0,2 az omega 0,1 plusz omega 1,2-nek az összege. Tehát ezzel valamennyi relatív szögsebességet és abszolút szögsebességet is tisztáztunk. Most például, hogyha kíváncsiak vagyunk egy pontnak a sebességére, tehát például a B pontnak a sebességére, akkor az egyszerűen omega 0,1-szer RA B alakban számítható ki, ahol az RA B az nyilvánvalóan az A és a B kényszernek a forgástengelytől mért merőleges távolsága. Tehát ha tudjuk a geometriát, tudjuk a relatív és abszolút szögsebességeket, akkor bármely jellemző pontnak meg tudjuk mondani a sebességét. Korábban a hengeres fogaskerekekből álló hajtóművekben is egy kulcs szerepe volt az áttételnek, hiszen ezeket a hajtóműveket pont ezért alkalmazzuk, hogy bizonyos átalakításokat tudjunk szögsebességek között végezni. Tehát nézzük meg az áttételt. Tehát az I1-2 áttételt az úgy definiáltuk, hogy az omega 0,1-nek és az omega 0,2-nek a hányadosa. Most, hogyha a szögsebesség ábrába berajzoljuk az itt felvett alfa 1 és alfa 2 szögeket, akkor azt mondhatjuk, hogy a szögsebesség ábrába itt jelenik meg egy alfa 1 szög, és itt jelenik meg egy alfa 2 szög. És hogyha erre a háromszögre alkalmazzuk a színusztételt, ez a színusztétel az azt mondja, hogy a háromszögnek az oldalainak az aránya, hogy megegyezik az oldalakkal szemben levő szögek színuszainak az arányával. Tehát ez a színusztétel, ez az áttétel a színusztétel alkalmazásával, ez úgy néz ki, hogy színusz alfa 2 per színusz alfa 1. Színusz alfa 2 per színusz alfa 1. Persze nyilván egy ilyen kubfogaskerék kapcsolatnál megint ezeket a félnyílásszögöket nem könnyű meghatározni. De hogyha belegondolunk, hogy mi a színusz alfa 1, meg mi a színusz alfa 2, akkor ezen az ábrán látjuk azt, hogy a színusz alfa 1 az RAB per ennek a háromszögnek, derékszögű háromszögnek az átfogója, és a színusz alfa 2 pedig az RBC per ugyanaz az átfogó. Tehát, hogyha ezt beírjuk, akkor tulajdonképpen a gördülőkör sugaraknak az arányát írhatjuk, és a gördülőkör sugaraknak az aránya pedig arányos a fokszám arányjal, tehát ez egyenlő lesz Z2 per Z1-jel. Ezzel a legegyszerűbb esetet teljes mértékben tisztáztuk. Nézzük meg, amikor a szerkezetünk egy kicsivel bonyolultabb, tehát nézzünk meg egy kubfogas kerekekből álló bolygóhajtóművet. Nézzük meg egy ilyen bolygóhajtómű sebességi viszonyainak a tisztázását. Tehát B alpont kubfogas kerekes bolygóhajtómű. Tehát kubfogas kerekes bolygóhajtómű. Tehát vázoljuk fel ennek a szerkezet, vázoljunk fel egy az előzőnél kicsivel bonyolultabb szerkezeti vázlatot. Tehát minden ilyen szerkezetnek az a lényege, hogy elméleti kúpokat vehetünk fel, amin legördülnek a fogaskerekek. Először csak ilyen segédvonalakat próbálok meg berajzolni. És akkor utána nézzük, hogy mit is tehetünk. Tehát itt van egy vízszintes tengely. És ennek ez a jobb oldali felde része, ez is tengelye egy fogaskeréknek, illetőleg két egybeépített fogaskeréknek. A két fogaskerék közül a kisebbik egy ilyen nagy kerékhez kapcsolódik, ami csapágyazva azon a tengelyen van, amiből kiindultunk. Tehát itt ezeket a sarkokat egy kicsit behúzigálom, hogy látszon, hogy az egymerev testről, itt egymerev testről van szó, illetőleg a felde tengely körül forgó nagyobb kubfogaskerékhez pedig csatlakozik egy újabb kubfogaskerék, aminek vízszintes a tengelye. Kérem szépen, a szerkezet így néz ki. Jelöljük be az állványt, két helyre írhatunk nullát. Utána jelöljük ezt az alkatrészt egyessel, ezt a két fogaskerékből, két kubfogaskerékből álló alkatrészt kettessel, ezt hármassal, ezt pedig négyessel. Jelöljük be a kényszereket is. Legyen ez a csapágyazási hely az A kényszer, legyen a négyes és az egyes szerkezeti elem közötti csapágyazási hely a B kényszer, legyen a tehát itt a gördülő kupon levő fogaskerék kapcsolatos kényszer, a C kényszer, utána megint egy csapágyazás, a D kényszer, és végül a hármas fogaskeréknek a vízszintes hajtómű házhoz képesti csapágyazása pedig legyen az F kényszer. Mondjuk azt, hogy ismerjük az omega 0,1-et, illetőleg ismerjük az omega 0,3-at. Az omega 0,3-ról gondoljuk azt, hogy az nullával egyenlő. Tehát ebből indulunk ki, hogy ismerjük a szerkezetet, ismerjük a szerkezet geometriáját, és ismerjük azt, hogy hogyan hajtunk bele a szerkezetbe, és ilyen meghajtás esetén szeretnénk tisztázni a kinematikai viszonyokat. Írjuk fel először a mechanizmusnak a szerkezeti képletét. Van egy olyan szerkezeti képlet változat, hogy A, B, I, F. Tehát elindultunk az állványról, az állványról az A kényszerrel jutottunk az egyes tagra, utána az egyes tagról átmentünk a B-vel. Bocsánat, ez nem biztos, hogy legszerencsésebb változat lesz. Hát ne ezt írjuk. Ez így nem lesz jó, mert nem, ez nem állványról indulva állványra jutunk, hanem írjuk az AD EF-et, még az E kényszert azt írjuk fel ide a fogaskerék kapcsolathoz. Tehát legyen az első láncunk az AD EF, tehát az A-ról, A-val, az állványról az egyesre megyünk. Az egyesről a kettesre jutunk a D kényszerrel, a kettesről a hármasra jutunk az E kényszerrel, és az F-fel zárjuk a láncot az állványon. Ehhez kapcsolhatjuk a BC láncot. A BC lánc az úgy néz ki, hogy nem állványról indulunk, hanem az egyes tagról indulunk, és a egyes tagról átmegyünk a négyesre a B-vel, és a C kényszerrel pedig visszajutunk egy már meglévő kinematikai láncra, tehát az előző kinematikai láncra. Az előző kinematikai láncban már szerepelt a kettes tag, tehát a második láncunk az a BC lehet. Most nyilvánvalóan itt megint csak egy lehetséges szerkezeti képletváltozatot írtunk fel, de ha a meghajtás olyan, hogy az A-nál és az F-nél van kinematikai előírásunk, akkor a geometriai szabadságfok az 2 plusz 0, azaz 2 lesz, a kinematikai szabadságfok az pedig lánconként 0 lesz. És az előző szerkezetnél is ez a lánconként 0 kinematikai szabadságfok tette azt lehetővé, hát ott csak egy lánc volt persze, hogy a szerkezetnek a kinematikai vizsgálatát, a sebességi vizsgálatát azt lánconként elvégezhessük. Ez a feltétel itt is fennáll. Tehát feladat, végezzük el ennek a szerkezetnek a sebesség állapotának a tisztázását. Azt mondtuk, hogy azt használjuk fel ennél, hogy zárt lánc, relatív szögsebesség vektorrendszere egyensúlyi. Az első zárt lánc, az legyen a szerkezeti képletben előfordul első kinematikai lánc, az ADEFA. A zárt lánc, és írjuk fel ebben a zárt láncban előforduló relatív szögsebesség vektorrendszert, ez az omega 01, már rögtön a szögsebességeknek az összegét írom, omega 1,2 és az omega 2,3 lesz. A rendkedvéért felírhatjuk, hogy omega 0,3-mal záródik az omega 0,3 is előfordul még az átráncba, de erről tudjuk azt, hogy ez nullával egyenlő, hiszen kiindulási adatunk volt, hogy az omega 0,1-et is tudjuk, meg az omega 0,3-at is tudjuk. Tehát az omega 0,1-et és az omega 0,3-at ismerjük, a másik kettőnek meg tudjuk az irányát. Az omega 1,2 az a ilyen ferde irányú egyes tengelyhez képest, vagy ehhez az egyes taghoz képest a kettes kupfogaskerék párnak a szögsebessége. Tehát tudjuk, hogy az omega 1,2-nek a hatásvonala ez az egyenes, tehát a tengelynek a középvonala. Az omega 2-3 pedig a kettes hengeren a hármasnak a legördüléséből adódik, tehát itt megint csak tudjuk, hogy a legördülésnél a relatív szögsebességet az érintkező kúpalkotónak az iránya adja meg. Tehát ez alapján megtudjuk, tehát látszik azt, hogy van egy sebességi, szögsebességi vektor háromszögünk, a negyedik vektor ebben az egyenletben nullával egyenlő, tudjuk az egyik szögsebességnek az irányát és a másik irányát és a nagyságát, másik kettőnek pedig tudjuk az irányát, tehát ez alapján felrajzolhatjuk a szögsebességi vektor háromszöget. Tehát nézzük meg a szögsebesség ábrát megint. Tehát az omega 0-1 ismeretéből indulunk ki. Tehát ez a kiindulás, hogy tudjuk az omega 0-1-et. És párhuzamost kell húznunk az omega 2-3-mal, tehát ezzel a hatásvonal, illetőleg az omega 1-2-nek a hatásvonalával. Tegyük ezt meg. Tehát itt most ez ezzel párhuzamos, ez pedig ezzel az egyenessel párhuzamos. Tehát akkor ez lesz az omega 1-2, ez pedig lesz az omega 2-3. Tehát van egy zárt vektorháromszögünk, amiben a nyílfolyamnak folytonosnak kell lenni a vektor egyenletnek megfelelően. Nézzünk egy következő zárt láncot. A következő zárt lánc az legyen a BCD zárt lánc. BCD zárt lánc. A B-t megint hangsúlyozásképpen írjuk fel. Tehát itt is, az előző esetben, és itt is egy zárt láncot írtunk fel. És nézzük meg ebben a zárt láncban a relatív szögsebesség vektorrendszert. Tehát, hogyha a B-kényszerrel kezdjük az zárt láncot, ez azt jelenti, hogy az egyes tagról indultunk ki a zárt lánc felírásánál. Tehát a B-kényszerrel az egyes tagról átjutunk a négyes tagra, utána a C-kényszerrel a négyes tagról átjutunk a kettes tagra, és a D-kényszerrel záródik az zárt lánc, mert a D-kényszerrel a kettes tagról visszajutottunk az egyes tagra. Tehát az egyes tagról indultunk el, és az egyes tagra jutottunk, tehát itt is egy zárt lánccal van dolgunk. Írjuk fel ebben a zárt láncban a relatív szögsebesség vektorrendszert, az úgy fog kinézni, hogy omega 1-4, meg omega 4-2, meg omega 2-1. 2-1 egyenlő nullával. És ezek közül a mennyiségek közül gondoljuk meg, hogy mit ismerünk. Az előző zárt lánc vizsgálatából ismerjük az omega 2-1-et, ez az omega 2-1, az omega 1-2-vel megegyező nagyságú, de azzal ellentétes irányú vektor. Tehát a következő, tehát ennek a második vektor háromszögnek a megszerkesztésénél ez a kiindulási alapunk, hogy tudjuk az omega 2-1-et, és tudjuk persze az omega 1-4-nek meg az omega 4-2-nek az irányát. Az omega 4-2 az az érintkező kúpalkotó, és az omega 1-4 az pedig vízszintes lesz. Tehát ezzel a két irányjal kell párhuzamost húznunk. Tehát párhuzamost kell húznunk ezzel a vízszintes irányjal. Ezzel a vízszintes irányjal. Ez az omega 1-4-nek a hatásvonala. És párhuzamost kell húznunk ezzel a kúpalkotóval, ami az omega 4-2-nek a hatásvonala. Tehát párhuzamost húzunk az omega 4-2-vel, úgy, hogy hát ezt a két párhuzamost meghúzva egy zárt vektor háromszöget kapunk. Tehát ez pedig, ezt egyszer húzom át, tehát ez ezzel a kúpalkotóval párhuzamos. Tehát omega 2,1 plusz omega 1,4, tehát omega 2,1 plusz omega 1,4, omega 1,4 plusz az omega 4,2-nek kell egy zárt vektor háromszöget alkotni, és ezzel az omega 1,4-et és az omega 4,2-t is meghatároztuk. Kérem szépen, ebben a szögsebesség ábrában is jelöljünk be szögeket. Jelöljük ezt a szöget alfa 1-jel, jelöljük ezt a szöget alfa 2-vel, illetőleg a baloldali háromszögben ezekre a szögekre lesz szükségünk, illetőleg jelöljük a jobboldali háromszögben ezt a szöget alfa 3-mal, ezt a szöget pedig alfa 4-jel. Következő feladatunk az lesz, hogy határozzuk meg ennek a mechanizmusnak az áttételét, tehát az omega 1,4 áttételre vagyunk kíváncsiak. Tehát áttétel meghatározása. Az I1,4 áttételt akarjuk meghatározni, ez az áttétel értelmezéséből omega 0,1 per omega 0,4 hányadost jelenti. Kezdjük a szögsebesség ábrának a baloldali háromszögével. Tehát a baloldali háromszögből színusztétellel a következő arányt írjuk fel. Tehát vegyük a szögsebesség ábrába a baloldali háromszöget, és vegyük ebbe a baloldali háromszögben az omega 0,1 per omega 1,2 arányt. Tehát ez az omega 0,1, ez az oldal, az omega 1,2 pedig ez az oldal a háromszögbe. Az omega 0,1-jel szembe levő szög az alfa 1, az omega 1,2-vel szembe levő szög az alfa 2. Tehát itt azt írhatjuk, hogy ez az arány az egyenlő a színusztétel felhasználásával, a színusz alfa 1 per színusz alfa 2-vel, és innen az omega ebből az omega 1,2, ami a nagyságát tekintve egyenlő az omega 2,1-jel, tehát itt most nyilvánvaló előjel különbség van közöttük, tehát az egyenlő lesz omega 0,1, tehát most ebből, tehát tulajdonképpen most itt ebből következik, amit írunk, tehát ebből az egyenletből következik, amit írunk, omega 0,1 szorozva színusz alfa 2, osztva színusz alfa 1-jel. Tehát a baloldali háromszöget felhasználtuk, használjuk fel a jobboldali háromszögét is a szögsebesség ábrának. Tehát jobboldali háromszög a szögsebesség ábrában, és ebben a jobboldali háromszögből pedig írjuk fel az omega 1,2 per omega 1,4 arányt. Omega 1,2 per omega 1,4 arány. Ránézünk a szögsebesség ábrára, és azt mondhatjuk, hogy ez a színusz alfa 3 osztva színusz alfa 4-jel. Innen az omega 1,4 az egyenlő omega 1,2 szorozva színusz alfa 4 per színusz alfa 3, és hogyha beírjuk ebbe az összefüggésbe azt az összefüggést, amit az előbb az omega 1,2-re kaptunk, az omega 1,2-t ki tudtuk fejezni az omega 0,1-jel, akkor az egyenlő lesz omega 0,1 szorozva színusz alfa 2 per színusz alfa 1, aztán színusz szorozva színusz alfa 4 per színusz alfa 3-mal. Igen ám, de az áttételben, amit meg akarunk határozni, nekünk nem az omega 0, nem az omega 1-4-re van szükségünk, hanem az omega 0-4-re. Az omega 0-4-et pedig úgy tudjuk előállítani, tehát ez egy abszolút szögsebesség. Tehát az omega 0-4 az egyenlő az omega 0-1 plusz az omega 1-4-jel. És ha felírjuk azt az összefüggést, amit az omega 0-4, omega 1-4-re kaptunk, akkor látjuk azt, hogy megjelenik benne az omega 0-1. Az omega 0-1-et ki lehet emelni. Tehát ez egyenlő lesz, omega 0-1. Írjunk egy zárójelet. 1 plusz színusz alfa 2 per színusz alfa 1, szorozva színusz alfa 4 per színusz alfa 3-mal, zárójel bezárva. És ha most visszatérünk ahhoz az eredeti célkitűzéshez, hogy az I1-4-et akarjuk meghatározni, akkor az I1-4-re azt írhatjuk, hát az értelmezés az volt, hogy omega 0-1 per omega 0-4. Most, hogyha beírjuk az omega 0-4 helyére is azt, amit kaptunk, akkor látszik, hogy omega 0-1-en lehet egyszerűsíteni. Tehát ez egyenlő lesz. 1 per 1 plusz színusz alfa 2 per színusz alfa 1, szorozva színusz alfa 4 per színusz alfa 3-mal. És az előbb is hangsúlyoznunk kellett volna azt, hogy nyilvánvalóan az áttétel a szerkezeti jellemző, tehát nem függ attól, hogy hogyan hajtjuk meg a szerkezetet, nyilvánvalóan nem függ az omega 0-1-től, mint ahogy az előbb sem függött az omega 0-1-től, kizárólag a szerkezet geometriájától függ. Ezt még tovább lehetne finomítani, ezt az összefüggésünket azzal, hogy mint ahogy az előbb, itt is fokszámarányokat hozunk be. Kérem szépen, ezzel minden lényeges olyan szerkezetet szóba hoztunk, amik gyakran előfordulnak, tehát a sebességállapotot tisztázni tudjuk általános síkbeli mechanizmusok esetén, illetőleg hengeres, illetőleg kubfogas kerekekből álló mechanizmusok esetén is. Térjünk rá egy új témakörre, ez pedig a mechanizmusoknak a gyorsulás állapota. Tehát legyen ez egy római 4-es fejezet, mechanizmusok gyors állapota, gyorsulás állapota. Tehát a gyorsulás állapot fogalma mozgástanból ismerős, tehát ott azt mondtuk, hogy egy merev testnek a gyorsulás állapotát ismerjük, hogyha ismerjük a merev test bármely pontjának a gyorsulását. Itt egy mechanizmusnál pedig ezt úgy bővíthetjük ki, hogy ismerjük a mechanizmus gyorsulás állapotát, hogyha a mechanizmusban szereplő bármely alkatrész, vagy bármely tag, bármely pontjának a gyorsulását meg tudjuk mondani. Továbbra is, mint amit már mondtunk a sebességállapot tisztázásánál, itt is egyszerű mechanizmusoknak a gyorsulás állapotával fogunk csak foglalkozni, tehát olyan mechanizmusoknak a gyorsulás állapotával, amelyeknél a kinematikai szabadságfok láncszonként nullával egyenlő. Tehát a gyorsulás állapot az a mechanizmus valamennyi megadott jellemző pontjai gyorsulás vektorainak az összessége egy rögzített adott időpillanatban. Tehát mechanizmus gyorsulás állapota a mechanizmus valamennyi megadott jellemző pontjai gyorsulás vektorainak az összessége egy adott időpillanatban. Tehát gyorsulás állapot egy mechanizmus esetén a mechanizmus valamennyi megadott jellemző pontjai gyorsulás vektorainak összessége egy megadott időpillanatban. Tehát itt sebességállapotnál sem egy időbeli változásról tudtunk képet alkotni, hanem egy kiragadott időpillanatbeli sebességeknek az összességét tudtuk tisztázni. Nézzük meg általánosan egy kinematikai lánc gyorsulási viszonyai hogyan néznek ki. A kinematikai lánc gyorsulási viszonyai. Mikor általánosságban beszélünk egy kinematikai láncról, akkor általában ilyen krumplikat szoktunk rajzolgatni. Ezeket gondoljuk a mechanizmust alkotó tagoknak, és ezek között a tagok közötti kapcsolatot, pedig egy kényszer kapcsolatot, pedig egy kis karikával jelöljük. Tehát azt gondoljuk, hogy a kinematikai láncban szereplő első tag az az alfa, a második tag azt kettessel jelöljük, utána hármas, végül az utolsó előtti tagot jelöljük N-nel, és az utolsó tagot pedig jelöljük B betűvel. Szó volt arról, hogy a kényszerek jelölésénél mindig abban gondolkodunk, hogy a kényszerhez tartozó pontok közül egyik, az mindig az egyik testen van, a másik meg a másik testen. Tehát itt az alfa és a kettes kényszert, hogyha A-val jelöljük, akkor lesz egy alfa testen levő A pontunk, és lesz egy kettes testen levő A pontunk. Hasonlóképpen a kettes, hármas közötti kényszert, hogyha B-vel jelöljük, akkor lesz egy B2 pontunk, és lesz egy B3 pontunk, és így tovább mehetünk tovább. Itt az utolsó kényszert, hogyha nagy N betűvel jelöljük, akkor lesz egy nagy N index kis N, és lesz egy nagy N index kis beta pontunk. Abból indulunk ki, hogy ismerjük az alfa tagon levő P jelű pontnak a gyorsulását. A gyorsulást három jellemzővel ismerhetjük magával, három jellemzővel adhatjuk meg magával, a gyorsulás vektorral, tehát az A P alfával, illetőleg az alfa jelű merev testnek a szögsebességével és szöggyorsulásával, tehát az omega 0 alfával, illetőleg az epsilon 0 alfával. Tehát az omega 0 alfa az az állványhoz képest az alfa jelű tagnak a szögsebessége, az omega 0, az epsilon 0 alfa pedig az állványhoz képest az alfa jelű tagnak a szöggyorsulása. Elképzelhető az, hogyha a kinematikai láncon végigmegyünk, hogy a kényszer kapcsolatnál vannak relatív szögsebességek, vannak relatív szöggyorsulások, és vannak relatív gyorsulások, jelöljük be ezeket. Tehát itt elképzelhető egy relatív szögsebesség, egy relatív szöggyorsulás, a relatív szögsebességet omega alfa 2-vel jelöljük, a relatív szöggyorsulást epsilon alfa 2-vel jelöljük, és lehetséges itt még egy relatív gyorsulás is, ez pedig az A alfa 2-vel jelöljük. Tehát az omegánál és az epsilonnál az alfa és a 2 index az elegendő, tehát itt arról van szó, hogy az alfa jelű testhez képest a kettős jelű testnek mennyi a szöggyorsulása és szögsebessége. Itt az A-nál tulajdonképpen arról van szó, hogy az alfa az A alfa pontnak és az A2 pontnak a gyorsulás különbségéről van szó. Tehát itt az alfa és a kettes test nem bármelyik pontjának a gyorsulás különbségéről van szó, hanem annak a pontnak a gyorsulás különbségéről van szó, ami a kényszernél előáll. Hasonlóképpen rajzolhatjuk be a további szöggyorsulás, relatív szöggyorsulás, relatív szögsebességet és relatív gyorsulást. Tehát itt a B-nél lehetséges egy omega 2-3, illetőleg lehetséges egy epsilon 2-3, illetőleg lehetséges egy A 2-3. Ez az A 2-3, ez megint a B 2 ponthoz képest a B 3 pontnak a gyorsulása, az epsilonoknak és az omegáknak a jelentése megegyezik az előzővel. Hasonlóképpen itt az utolsó kényszernél is berajzolhatunk egy omega n betát, illetőleg egy epsilon n betát, valamint berajzolhatunk egy A n beta relatív gyorsulást. A záró tagon, tehát a beta jelű tagon, vagy az utolsó tagján a láncnak jelöljünk egy Q-pontot, és a feladatunk az lesz, mint korábban a sebességállapotnál is, hogy az első tag kinematikai jellemzőjéből kiindulva meghatározzuk a láncban szereplő utolsó tagnak, illetőleg a tagon levő egy pontnak a gyorsulási viszonyait. Korábban sebességi viszonyokat, most gyorsulási viszonyokat akarunk meghatározni. Tehát itt fel fog lépni egy omega 0 beta, egy epsilon 0 beta, és egy A Q beta. Tehát kérném szépen, van egy csomó relatív szögsebességünk, szöggyorsulásunk és gyorsulásunk, és van egy csomó abszolút szögsebességünk, szöggyorsulásunk és gyorsulásunk. Tehát egy kinematikai láncban vannak relatív és abszolút értékek. Tehát relatív mennyiségek. Tehát a relatív, ez mindig arra utal, hogy egy mozgótaghoz képest egy másik mozgótagnak a szögsebességéről, szöggyorsulásáról, illetőleg gyorsulásáról beszélünk. Tehát relatív másik mozgótaghoz képesti szögsebesség, szöggyorsulás, illetőleg gyorsulás. Tehát ilyen például az omega alfa 2, az omega 2, 3, és így tovább, az epsilon alfa 2, az epsilon 2, 3, és így tovább. És ilyen az A alfa 2, az A 2, 3, és így tovább. Tehát vannak relatív szögsebességeink, relatív szögsebességeink, relatív szöggyorsulásaink és relatív gyorsulásaink, és vannak abszolút az állványhoz képesti. Szögsebességeink, szöggyorsulásaink és gyorsulásaink. Erre is szeretnék néhány példát írni. Tehát ilyen például az omega 0 alfa, ilyen az omega 0 beta, és valamennyi tagra felírhatnánk, tehát ilyen az omega 0,2, az omega 0,3, és így tovább. Tehát omega 0,2, és így tovább. Vannak ugyanilyen relatív abszolút szögsebességeink, tehát az omega 0 alfa, epsilon 0 alfa, epsilon 0 beta, aztán epsilon 0 2, és így tovább. És abszolút gyorsulás az AP alfa, illetőleg az AQ beta is. Tehát az AP alfa is egy abszolút gyorsulás, meg az AQ beta is egy abszolút gyorsulás. Ahhoz, hogy a láncon végighaladva fel tudjuk írni a záró tagnak a gyorsulási jellemzőit, ahhoz összefüggéseket kell tudnunk felírni az omegák, az epsilonok és a gyorsulások között. Nézzük ezeket az összefüggéseket. Kezdjük a szögsebességek közötti összefüggéssel. Tehát legyen ez egy A pont, szögsebességek közötti összefüggés. A szögsebességek közötti összefüggést már a sebesség állapotnál is tisztáztuk. Ez úgy néz ki, hogy az omega 0 beta az egyenlő az omega 0 alfa plusz az omega alfa 2 plusz az omega 2 3 plusz és így tovább plusz omega n betával. Tehát itt most síkmozgásra gondolunk, síkmozgás esetén egy kinematikai lánc utolsó tagjának az állványra vonatkoztatott szögsebessége az egyenlő a kezdő tagnak az állványra vonatkoztatott szögsebessége, és ehhez hozzáadjuk a láncban előforduló valamennyi relatív szögsebességet. Nézzük meg, hogy mi a helyzet a szöggyorsulások közötti kapcsolattal. Ez már nem lesz ilyen egyszerű, tehát nem egyszerűen csak a relatív szögsebességeket kell összeadni, hanem itt még plusz mennyiségek is jönnek be. Tehát a szöggyorsulások közötti kapcsolat. Az epsilon 0 2 az egyenlő lesz az epsilon 0 alfa plusz omega 0 alfa kereszt omega alfa 2 plusz epsilon alfa 2. Tehát most a láncban levő második tagnak írtam fel az abszolút szöggyorsulását. Ez a lázban szereplő első tag abszolút szöggyorsulása. Hogyha szögsebességről lenne szó, akkor csak a relatív szöggyorsulást kellene hozzáadnunk. De itt még van egy plusz tag. Ez a plusz tag, ez egy vektoriális szózat, az a második tagnak, az az első tagnak az állványhoz képesti szögsebessége szorozva a relatív szögsebességgel, vektoriálisan szorozva a relatív szögsebességgel. Tehát, hogyha tovább megyünk, és nem a láncban szereplő kettes tagnak az árványra vonatkoztatott szögsebességét akarjuk felírni, hanem a hármas tagra vonatkoztatottat, akkor a következő egyenletet írhatjuk. Ez az epsilon 0,3 az egyenlő lesz az epsilon 0 alfa plusz omega 0 alfa kereszt omega alfa 2 plusz epsilon alfa 2. Vegyük észre, hogy amit ide felírtunk, az tulajdonképpen az epsilon 0 2, és ehhez most még ezt a két tagot kell fölírni, ennek a két tagnak megfelelő tagot kell fölírni, tehát lesz egy plusz omega 0 2 kereszt omega 2, 3, és még ehhez kell hozzáadnunk a relatív szöggyorsulást, az epsilon 2, 3-at. És így tovább haladhatnánk a láncon tovább, tehát látszik, hogy a szöggyorsulások között egy viszonylag bonyolultabb kapcsolat van, tehát minden tovább lépésnél nem csak a relatív szöggyorsulást kell hozzáadni az előző tagnak a szöggyorsulásához, hanem bejön egy omegákból álló vektoriális szorzat is még. Nézzük meg a gyorsulások közötti összefüggést. Tehát ez legyen a céljel, alpont, gyorsulások közötti összefüggés. Tehát a cél az, hogy felírjuk a beta testen levő, beta tagon levő kupontnak a gyorsulását. Az alfa tagon levő P pont gyorsulásából kiindulva. Tehát megyünk végig az láncon. Ehhez hozzá kell adni a P és az A pontok közötti gyorsulás különbséget. Utána hozzá kell adni az A alfa és az A2 gyorsulás különbséget, ezt egyszer, pontok közötti gyorsulás különbséget, ezt egyszerűen A alfa 2-vel jelöljük. Utána ehhez hozzá kell adni az AB gyorsulás különbséget, és így tovább. Tehát látjuk azt, hogy a gyorsulási vektoregyenletben kétféle típusú gyorsulás különbség van. Lesznek olyan gyorsulás különbségek, amelyek egy merev testen vagy egy tagon lévő két különböző pontnak a gyorsulás különbségei, és lesznek olyan gyorsulás különbségek is, ami egy mozgótesthez képest, egy mozgótesthez képest mozgó pontnak a gyorsulásai. Vegyük ezeket most külön-külön szóba, vagy számba. Tulajdonképpen mind a két típusú gyorsulásról volt szó, már mozgástanban. Tehát arról is volt szó, hogy mi van akkor, hogyha van két különböző pontunk egy merev testen, és arról is volt szó, hogy van egy pontunk, ami valamiféle pálya görbén mozog. Tehát kétféle gyorsulás különbség van. Az egyik típusa a gyorsulás különbségnek az egy tagon levő két különböző pontnak a gyorsulás különbsége. Ilyen típusú gyorsulás különbség az APA. Azért, mert a P pont is és az A pont is rajta van az alfa jelű merev testen, vagy alfa tagon. Vagy ilyen gyorsulás különbség az AAB, mind a két pont, az A pont is és a B pont is rajta van a kettes merev testen, és így tovább. Tehát vannak, leegyszerűsítve, vannak olyan gyorsulás különbségeink, amiknek az indexe nagybetűk. Ezek a nagybetűs gyorsulás különbségek azok, amelyek egy merev testen levő két különböző pontnak a gyorsulás különbségei. És vannak nem azonos tagon levő pontoknak a gyorsulás különbségei. Tehát nem azonos tagon levő pontok gyorsulás különbségei, ezek pedig az A alfa 2, az A 1, 2, és így tovább. Tehát leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy vannak olyan gyorsulás különbségeink, amelyeknek az indexe nagybetű, és vannak olyan gyorsulás különbségeink, amelyeknek az indexe szám. Tehát a számos gyorsulás különbségek azok, amik megadják egy pontnak egy másik mozgó testhez képesti gyorsulás különbségét. Tehát ezek a számos gyorsulás különbségek. Nézzük meg egy kicsit részletesebben mind a két típust. Tehát nézzük meg először részletesen egy tagon, azaz egy merev testen levő két pont gyorsulás különbségét. Tehát egy merev test, ismerős mozgástamból, van rajta egy A pont, van rajta egy B pont, igaz, mozgástamból az A pontot és a B pontot úgy vettük fel, hogy valahol a testen belül, itt most a test szélén vesszük fel ezeket a pontokat, mert a test, ha úgy tetszik, a testet modellező krumplinak a szélén, mert valami más testtel való kapcsolat nál levő pontok érdekelnek bennünket. Tehát ez mondjuk legyen az egyes jelű merev test, és legyen az A pontban a gyorsulás az AA, illetőleg legyen a B pontban a gyorsulás az AB, és rajzoljuk be az A pontból a B pontba mutató helyvektort, az RAB. Síkmozgás esetén azt tanultuk mozgástamból, hogy a B pont gyorsulása az egyenlő az A pont gyorsulása plusz epsilon 0,1 kereszt RAB mínusz omega 0,1 négyzet RAB. Tehát mozgástamból fölírtuk, tehát ott nem volt a merevtesteknek sorszáma, mert ott egyetlen egy merevtestnek a gyorsulási viszonyait vizsgáltuk csak. Tehát meg tudtuk mondani, hogy ha ismerjük az A pontnak, vagy egy pontnak a gyorsulását, és ismerjük a merevtestnek a szögsebességét és szöggyorsulását, akkor egy ugyanazon a testen levő A-tól különböző B pontnak hogyan kell kiszámítani a gyorsulását. Most a gyorsulás különbség az A ponthoz képest a B pontnak a gyorsulása, az tulajdonképpen az AB minusz AA-val egyenlő. Tehát, hogyha a gyorsulás különbséget akarjuk fölírni, akkor az két részből fog állni. Állni fog az epsilon 0,1 kereszt RAB-ből, és állni fog a minusz omega négyzet RAB-ből. Nézzük meg, hogy ennek a két tagnak milyen tulajdonságai vannak. Tehát az AB, az AB, az úgy fog kinézni, hogy epsilon 0,1 kereszt RAB, és mínusz omega 0,1 a négyzetem RAB. Vezessünk be jelölést, és mondjuk azt, hogy ez az epsilon 0,1 kereszt RAB, ez legyen egy BAB, gyorsulás összetevő, és a mínusz omega négyzet, omega 0,1 négyzet RAB, az pedig legyen egy kis c-vel jelölt gyorsulás összetevő. Tehát síkmozgásnál vagyunk, tehát nagyon fontos dolog, hogy amit most itt megbeszélünk, az síkmozgásra vonatkozik. Síkmozgás esetén biztos az, hogy valamennyi abszolút és relatív szögsebesség és sebesség merőleges a mozgásnak a síkjára, tehát az omega 0,1 is merőleges a mozgás síkjára, meg az epsilon 0,1 is merőleges a mozgás síkjára, az RAB viszont benne van a mozgás síkjában, ebből következik az, hogy a BAB az merőleges lesz az RAB-re, a CAB-ről pedig tudjuk azt, le tudjuk olvasni, hogy az párhuzamos, mert egy ilyen negatív, tehát ellentétes irányú, de párhuzamos, és valami konstanssal meg lesz szorozva, ez a konstans az omega 0,1 négyzet. Tehát ez meg párhuzamos az RAB-vel. Tehát a gyorsulás különbségnek lesz egy olyan összetevője, ami az RAB-vel párhuzamos, és lesz egy olyan összetevője mindig, ami az RAB-re merőleges. Tehát ezzel megbeszéltük azt, amit meg tudunk ilyen szinten beszélni egy tagon lévő két pont gyorsulás különbségéről. Nézzük két különböző tagon lévő két pontnak a gyorsulás különbségét. Kérem szépen, itt pedig arról van szó, hogy van egy mozgótagunk, legyen ez a mozgótag az egyes jelű mozgótag, ezen van egy A pont, meg ezen van egy B pont, pontosabban van egy B1-es pont, és ehhez a taghoz képest a B2-es pont valamiféle pályagörbén mozog. Tehát a B2-es pont, ez mondjuk ezen a pályagörbén mozog, tehát ez a B2 pontnak a pályagörbéje. Tehát itt miről van szó? Arról van szó, hogy van egy álló koordinátarendszerünk, ez az állvány. Van egy mozgó koordinátarendszerünk, ezt kötjük az egyes jelű merev taghoz képest. És van egy pontunk, ami ehhez a két koordinátarendszerhez képest valamiféle pályagörbén mozog, ez a B2 pont. Mozgástanban azt mondtuk, hogy kérem szépen ezt ott annak a fejezetnek a címe, amiben erről beszéltünk, az a relatív mozgás volt. Tehát itt relatív mozgásról van szó, a B2 pontnak az állványhoz képesti, illetőleg a mozgó koordinátarendszerhez, azaz az egyeshez képesti gyorsulását meg a sebességét kell, tudtuk és tudjuk tisztázni, tehát itt relatív mozgásról van szó ebben az esetben. Mert van egy álló koordinátarendszerünk. Az álló koordinátarendszer az az állvány. Van egy mozgó koordinátarendszerünk. A mozgó koordinátarendszer az a mozgó merevtest, vagy az a mozgó tag, amihez képest a B2 pontnak a gyorsulását vizsgáljuk. Tehát ez a mozgó tag, hát ebben az esetben egyesen jelöltük ezt a mozgó tagot. És akkor azt mondtuk, hogy kérem szépen erre az esetre is írtunk fel mozgástanból egy összefüggést. Nevezetesen azt, hogy meg tudjuk mondani, hogy mennyi a B2 pontnak a gyorsulása. A B2 pont gyorsulása az egyenlő lesz a B1 pont gyorsulása. De ezt a B1 pont gyorsulására mozgástanból azt mondtuk, hogy ez micsoda? Ez a szállító gyorsulás. Tehát a B1 pont gyorsulása a szállító gyorsulás. Tehát a B ponttal ebben az időpontban azonos helyen lévő, de a mozgó koordinátarendszerhez kötött pontnak a gyorsulása az álló koordinátarendszerben. Ez a szállító gyorsulás. Tehát itt most abszolút gyorsulásokat írunk, tehát ez az álló koordinátarendszerben a B2 pontnak a gyorsulása, ez a mozgó koordinátarendszerhez kötött B2-vel egybeeső B1 pontnak a gyorsulása szintén az álló koordinátarendszerben, és ehhez hozzá kell még adnunk a relatív gyorsulást, az A relatívot, és hozzá kell még adnunk a Coriolis gyorsulást, az A Coriolis gyorsulást. Tehát ez a relatív gyorsulás, ez pedig a Coriolis gyorsulás. Ezt az összefüggést is egy kicsit alakítgassuk. Tehát azt mondtuk az előbb, hogy két típusú gyorsulásunk van ilyen, hogy AAB, meg ABC, és így tovább, meg van, hogy A1-2, meg A2-3, és így tovább. Tehát az A1-2 az tulajdonképpen a B2-nek és a B1 pont gyorsulásának a különbsége. Tehát, hogyha hozzáveszük azt, hogy a B1 pont gyorsulás az tulajdonképpen a szállító gyorsulás, akkor igazából a szállító gyorsulással nem kell foglalkoznunk. Azért nem kell foglalkoznunk, mert amit itt fölírtunk, ez nem abszolút gyorsulás, mint amik szerepeltek, hanem ez egy relatív gyorsulás az egyeshez képest. Tehát azt gondoljuk, hogy ráültünk a kettesre a B1 pontban, és nézzük, hogy hozzánk képest a B2-nek milyen gyorsulása van. Tehát ez állni fog a relatív gyorsulásból és a Coriolis gyorsulásból. És gondoljuk meg, hogy a relatív gyorsulás az hogyan is néz ki. Tehát a relatív gyorsulás az abból van, hogy ez a B2 pont mozog egy pályagörbén. Tehát van egy anyagi pontunk, és ez mozog egy pályagörbén. Tudtuk ennek az anyagi pontnak a sebességéről, hogy az a sebesség az mindig a pályagörbe érintőjével megegyező irányú. És tudtuk azt is, hogy a gyorsulásának pedig van egy tangenciális összetevője, meg van egy normális összetevője. Tehát tömegpont megadott pályán történő mozgása esetén a gyorsulásnak mindig van egy tangenciális és van egy normális összetevője. A normális vektort, normális egységvektort, azt mindig a pályagörbe, görbületi középpontja felé mutatónak gondoltuk. Tehát ez alapján a relatív gyorsulás, az AR, az két összetevőre bontható, felbontható egy itt most B1-2-vel jelölt érintőirányú összetevőre, illetőleg egy C1-2-vel jelölt normál irányú összetevőre. Tehát a B1-2 az érintőirányú összetevő, a C1-2 az pedig a normál irányú összetevő. Gondoljuk meg, hogy ezekről az összetevőkről mit tudunk. A B1-2-ről igazából nem tudunk semmit, csak azt tudjuk, hogy az iránya az párhuzamos a pályagörbe érintőjének az irányával. Tehát a B1-2 az pályagörbe érintő irány. A C1-2-nek viszont tudjuk az abszolút értékét. A C1-2-nek az abszolút értéke a relatív sebesség négyzet per a görbületi sugárnak a hányadosával egyenlő. Tehát a görbületi sugár az a görbületi középpont és a vizsgált pont közötti távolság. Tehát az a ρ pont a pályagörbének a görbületi sugara. Nyilván egy pályagörbe mentén, egy tetszőleges pályagörbe mentén, ez a görbületi sugár, ez pontról pontra változó lehet, sőt, az is lehet, hogy egy idő múlva a pályagörbe egyik oldaláról átkerül a pályagörbe másik oldalára. Az a pont, ami ezt a melyik oldalra kerülünk, két különböző esetet elválasztja, az a pályagörbének az inflexiós pontja. Tehát erről tudjuk, hogy mekkora ez a C1-2, ez a normális irányú összetevő, mekkora a nagysága, és tudjuk az irányát is. Az iránya az mindig a pálya görbületi középpontja felé mutat. Tehát a C1-2-nek az iránya a pálya görbületi középpontja felé mutató irány, normális irány. És tehát tegyük hozzá, hogy N irányú. Tehát hogyha abba egyezünk meg, hogy a normális egységvektor mindig a görbületi középpont felé mutat, akkor egyszerűen azt mondhatjuk, hogy a C1-2 az V1-2 négyzet per ρ és N irányú. Hátra van még a Coriolis gyorsulás, amit szintén egy ismerős, csak egy kicsit másképpen jelöljük, mint ahogy mozgástanban jelöltük. Tehát a Coriolis gyorsulás az AC. Ezt itt a továbbiakban egy nagy C1-2-vel fogjuk jelölni. Tehát a Coriolis gyorsulásra is bevezetünk egy új jelölést, ezt nagy C1-2-vel fogjuk jelölni. Ez 2 omega 0,1 kereszt V1-2 alakban számítható ki. Most biztos az, hogy a V1-2 az benne van a mozgássíkjában és érintő irányú. A Coriolis gyorsulás értelmezéséből következik az, hogy a C1-2 az merőleges lesz a V1-2-re. Tehát ebből az értelmezésből következik az, hogy a C1-2 az merőleges a V1-2-re. És nyilvánvalóan az omega V1-2 nagy C1-2-nek egy jobbsodratú rendszert kell alkotniuk ilyen sorrendben. Tehát az omega 0,1, V1,2 és C1,2, ez jobbsodratú rendszert kell, hogy alkosson. Tehát, hogyha most visszatérünk a kiindulási pontunkhoz, hogy hogyan is tudunk felírni egy A1-2-t, ami jelenti a B2 pontnak a B1 ponthoz képesti gyorsulását. Ez három részből fog állni. A relatív gyorsulásnak a két összetevőjéből, a kis B1-2-ből és a kis C1-2-ből. Tehát ez a kettő együttesen adja meg a relatív gyorsulást. A B1-2 a relatív gyorsulásnak a pályagörbe érintője irányú komponense vagy összetevője, a C1-2 pedig a normális összetevő, és ehhez jön még hozzá a nagy C betűvel jelölt Coriolis gyorsulás. Tehát ezzel minden olyan lényeges összefüggést felírtunk, ami alapján egy mechanizmusnak majd síkmozgás esetén a gyorsulás állapota tisztázható. Tehát tudjuk a szögsebességek közötti gyorsulást, az relatív egyszerű, mert egyszerűen csak a relatív szögsebességeket kell összegezni. Tudjuk a szöggyorsulások közötti összefüggést, ez nem olyan egyszerű már, mert itt a relatív szöggyorsulások összegzése mellett még bejönnek ilyen omega kereszt omegás tagok. Ott is van szabályszerűség az omegáknak az indexezésére, és legbonyolultabb a gyorsulások, a relatív gyorsulások közötti összefüggés, mert ezeknek két típusa van. Az egyik típus az, aminek nagy betűk az indexei, ezek egy merev testen levő két pontnak a gyorsulás különbségei, és vannak olyanok, amiknek számindexe van, ezek pedig két különböző testen levő két különböző pontnak a gyorsulás különbségei. Hogy hogyan lehet ezeket az összefüggéseket alkalmazni konkrét, ilyen egyszerűbb mechanizmusokra, azt a következő héten fogjuk megnézni. Köszönöm szépen a figyelmet!